Ez a Híradó vasárnap este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Nyomon van a rendőrség a pécsi gyilkosság ügyében, a városban éjszaka is razziáznak. Előzetes letartóztatásban Portik Tamás a 90-es évek végének gyilkosságaival hozzák kapcsolatba. Bántalmaztak egy villamos vezetőt a 9. kerületben, a tettesek elmenekültek a helyszínről. Már 400 ezer embernek kellett elhagynia otthonát Kyushu szigetén a szűnni nem akaró eső miatt. Napokon belül elfoghatják Bándikat, a gyilkosát, közölte a belügyminiszter. Pintér Sándor azt mondta, hogy a nyomozók olyan információk birtokába jutottak, amelyek remélhetőleg elvezetnek a tetteshez. A rendőrök nem csak a közterületek kamerájának képeit, hanem már egy étteremét is bekérték. A 25 éves pszichológus holttestét szerdán találták meg, azóta hajtóvadászat indult.
Ez a két kamera rögzíthette azt, ahogy a feltételezések szerint Bándikat, a holttestét autóval ide, erre az elhagyatott bokros területre hozták. A képek kulcsfontosságúak lehetnek a nyomozásban, ezért a rendőrség már vizsgálja őket. Vizsgálják azokat az adótornyokat is, amik bemérhették a tettes mozgását vasárnap éjjel. Az elkövetőnek a mobilja ugyanis ehhez a toronyhoz kapcsolódhatott, így a cella információk szerint utcára pontosan meg tudják határozni, hol tartózkodott. Emellett a rendőrök éjszakai razziát is tartottak Pécsett, az összes kivezető utat és az arra járó taxisokat is ellenőrizték. Arra voltak kíváncsiak, kik az utasok.
Éjjel minden, a város minden pontján volt ellenőrzés. Ahogy ki elhagyja a várost körforgalmán.
Ezekből az intézkedésekből is látszik, a rendőrök nyomon vannak, mondta Pintér Sándor. A belügyminiszter a Hír TV-nek azt mondta, hogy olyan információkhoz jutottak a nyomozók, ami hamarosan eredményre vezet.
A nyomozás vezetői jelentették a számomra, hogy olyan információk birtokába jutottak, amely remélhetőleg elvezet a tetteshez. Meggyőződésem, hogy pár napon belül elfogjuk az elkövetőt vagy az elkövetőket.
A rendőrségen még mindig teljes a hírzárlat, sajtóinformációk szerint azonban a rendőrök több órán át hallgattak ki egy férfit, aki ismerhette a pszichológus nő gyilkosát. A férfi a gyilkosságot követő 6. napon jelentkezett, hogy egyik ismerősére ráillenek a személyiségjegyek, amit kiadtak a tettesről.
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság Portik Tamást és 4 társát. A szokásos 72 óra helyett az elfogatásuktól számított 24 órán belül bíróság elé állították Portik Tamást, akit az 1998-as 4 halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai merénylettel és Prisztás József vállalkozó 96-os meggyilkolásával hozott kapcsolatba a Nemzeti Nyomozóiroda. A gyanú szerint mindkét bűncselekménynek Portik lehetett a felbújtója. A férfi ügyvédje Bánáti Kristóf szerint a gyanúsításkor közölt tényállásból viszont nem derült ki, hogy mikor és kiket bízhatott meg Védence a gyilkosságokkal. Portik Tamás egy időben a körözött magyarok listáján a legkeresettebbnek számított. Elfogni azonban sosem sikerült. Ő volt az olajügyekben elhíresült Energol RT vezérigazgatója. 2003-ban elévültek azok a bűncselekmények, amelyek miatt korábban keresték, ezért az olajügyekben megszüntették az ellene folyó eljárást. Felkereste budapesti lakásán a legnagyobb brit bulvárlap Csatári Lászlót, akit a náci bűnösök után nyomozó Simon Wiesenthal központ a világ legkeresettebb háborús bűnöseként tart számon. Csatári a II. Világháború idején az egyik kassai gyűjtőtábor parancsnoka volt. A budapesti nyomozóügyészség a Simon Wiesenthal központ feljelentése alapján tavaly szeptemberben rendelt el nyomozást ellene háborús bűntettek elkövetésének gyanújával. A The Sun írása szerint Csatári 15.700 zsidó auschwitzi deportálásában működött közre, és közismert volt szadizmusáról. A magyar ügyészségi illetékesek tanulmányozzák az újság által átnyújtott bizonyítékok dossziéit. Többször is arcon ütöttek egy villamos vezető tegnap délután a 9. kerületben. A járművezető egy kutyát szállító párt figyelmeztetett arra, hogy az állat szájkosár nélkül nem utazhat a járművön, mire megütötték. A pár azonnal elmenekült a helyszínről. A BKV 4,5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít kézre keríteni a tetteseket.
Nyitott ajtókkal állt az 51-es villamos a Mester utcai végállomáson tegnap délután. Egy pár egy nagy testű kutyával szállt fel a járműre, amikor a vezető figyelmeztette őket, hogy tegyenek szájkosarat az állatra. Anélkül ugyanis nem szállíthatják.
Ez az ismeretlen férfinek nem tetszett, szóváltásba keveredtek a villamosvezetővel, majd a férfi tetlek bántalmazta a villamosvezetőt, és ezt követően ismeretlen helyre távoztak.
A járművezetőt többször is arcon ütötték, főként a járomcsontján és az állán szenvedett zúzódásokat. Sérülései 8 napon túlgyógyulnak, ezért holnapig még biztosan megfigyelés alatt tartják.
Az zúzódás nyomokon kívül szédülésre, fejfájásra, hányingerre panaszkodott, agyrázkódás gyanújával szállítottuk koponyaröngenre, illetve további megfigyelésre az ügyeletes traumatológiai osztályra.
A BKV sofőrjeit és ellenőreit egyre több alkalommal éri támadás. A Híradó éppen tegnap számolt be arról, hogy egy blitzeli utas pénteken megütött egy ellenőrt a Bosnyák téren. Tavaly csak az ellenőröket 124 alkalommal bántalmazták. A BKV szerint a járművek bekamerázása lehet a megoldás.
Valószínűleg tudják azt, hogy kamerával fölveszik a cselekedetüket. Talán még az ilyeneket is úgymond jobb belátásra, vagy valamilyen fajta önmérsékletre, lehet így fogalmazni, bírja.
Az ügyben a 9. kerületi rendőrkapitányság nyomoz. A közlekedési cég 250 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott, hogy minél hamarabb kézre kerüljenek a tettesek. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért akár 3 év börtönt is kaphatnak.
Mától a legtöbb éjszakai BKV buszra csak az első ajtónál lehet felszállni. A társaság szerint így már a felszállás előtt kiszűrhetők azok az utasok, akik nem vesznek jegyet. A BKV tavaly vezette be először ezt a rendszert. Azt mondják, elsődleges céljuk nem a büntetés, hanem a blitzelők számának csökkentése. A társaság tavaly több mint 360 000 blitzelő büntetett meg. Ők összesen 800 millió forint pótdíjat fizettek be. Airsofttal, azaz légfegyverrel lőttek rá tegnap este két férfira a belvárosban. Apa és fia egy 7. kerületi fodrászatban volt éppen, ahol egy ismerőssel találkoztak, állítólag nézeteltérésük volt. Pár perc múlva az utcán már 5 másik férfi várta őket, ekkor lőttek rájuk. A két férfi könnyebben megsérült, az elkövetőket még keresi a rendőrség.
Ennél az Akácfa utcai fodrászatnál lőttek rá tegnap este a 47 éves apára és a 18 éves fiára. Az apa és a fia az üzletben összeveszett egy férfival, és amikor kiléptek az ajtón, már egy társaság várt rájuk. A csoport megtámadta őket, többször rájuk lőttek egy légpisztollyal. A sérülteket az Országos Baleseti Intézetbe szállították, a lövedékek könnyű sérüléseket okoztak, úgy tudjuk, már kiengedték őket. Az utcában sokan megijedtek, amikor meghallották a lövéseket.
Azt hallottuk, hogy körülbelül 20 darab ilyen riasztó pisztoly dördülés elhangzik, de azért lehetett hallani már a harmadiknál, meg a negyediknél, hogy nem igazi. De hát azért mindenki megijed egy ilyen szituációba, és nem az volt az első, hogy kirohantunk az utcára, hanem nyilván berohant mindenki a pultba.
A lövéseket egy úgynevezett airsoft fegyverből adták le.
Ez ilyen sorú fegyver, egy airsoft fegyver ugyanígy néz ki.
A légfegyvernek ilyen a hangja. Ez pedig egy éles pisztolyé. A különbség csak annyi, hogy a légfegyver műanyag golyókat lő ki, és nem okoz komolyabb sérülést. Ráadásul szakboltokban könnyen hozzá lehet jutni. A fegyver szakértő szerint nem ez a legnagyobb probléma.
Az a baj, hogy nem csak engedély nem kell hozzá, vizsga se kell hozzá, tehát az nem kell vizsgálni annak, hogy ilyen fegyvert akar venni, pedig azért minimális lenne.
A rendőrség még keresi az elkövetőket, testi sértés kísérlete miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.
Több helyen is faágakat tört le a viharos szél tegnap este a Dunántúlon. Veszprémben egy autóra esett az egyik ilyen ág, de senki nem sérült meg. A viharban 7 embert kellett kimenteni a Velencei tóból. A vízirendőrök elsőként egy fiatal fiút segítettek partra, aki még a vihar előtt indult úszni, és kifelé menet a nagy hullámzásban elfáradt. Két nőnek azért kellett segíteni, mert felborult a vitorlásuk. Egy bajba került szörföst is ki kellett menteni. 3 fiatal ellen viszont eljárást indítottak, mert már a vihar idején mentek ki vízi biciklizni, később azonban őket is menteni kellett. Hunor névvel alakult meg a hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet. A csapat szaktudása és felszereltsége lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén Budapesten 3 vidéken, 8 külföldön 48 órán belül meg tudják kezdeni a mentést. Feladatuk elsősorban romok alatt rekedt áldozatok felkutatása és mentése lesz. A mentőszervezet most közel 90 tagból áll, de a tervek szerint jövőre már több mint 200-an lesznek. Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, a Hunor Magyarország legnagyobb hivatásos önkéntes mentőcsapata, amelynek tagjai külföldön is helyt fognak állni. Az új Bruce Willis film forgatása miatt ma hajnaltól lezárták az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszát. A forgalom lelassult, de az autósoknak nem kellett nagyobb fennakadásokkal számolniuk. Szakértők szerint igaz, hogy sok útlezárással és kellemetlenséggel járhat egy filmforgatás, de a Magyarországon készülő produkció milliárdos bevételt jelent az államnak, Budapestnek pedig jó reklám.
Már hajnalban leterelték az autósokat az M3-asról, a forgalmat rendőrök irányították. Az autópálya több mint egy kilométer hosszan zárták le. A forgalom az M3-as melletti szervízúton egy sávban haladt. Csak a kifelé vezető sávban volt korlátozás, a Budapestre érkezők gond nélkül autózhattak.
Megláttam ezt a nagy tömeget és lekanyarodtam. Aha. Nem olyan vészes.
Hogyha ilyen lehetőség van, akkor az ember jobban tudná kikerülni, de nem tudtuk, hogy le van zárva.
A legújabb Bruce Willis film készítői autós üldözést forgattak az autópályán. A jeleneten számtalan operatőr dolgozott, még egy daruskocsi tetejére is szereltek kamerát. A több száz kíváncsiskodó az autópálya felett átívelő hidakról figyelte a filmeseket, de csak akkor, amikor nem forgott a kamera. A szerencsések így is elcsíphettek egy-két jelenetet.
Tetszett a legjobban.
Az, amikor a kék ajtó tejtódtál.
Nekem meg az a rész, amikor így elsiklott az úton.
A Die Hard 5. része az eddigi legdrágább film, ami itt készül Magyarországon. A forgatás helyszínét, Budapestet Andy Vajna javasolta az amerikai filmeseknek. Ő azt mondja, a produkció milliárdos bevételt jelent az államnak, Budapestnek pedig jó reklám.
Azt a hirdetést nem lehet megvenni pénzért, ami egy ilyen film csinál. A világ minden moziában, televízióban, videókazettán Magyarország, Budapest játszik.
A Good Day to Die Hard című filmet jövő februárban mutatják be az Egyesült Államokban.
Nem csak az özvegy örökölhet házastársa után a jövőben, hanem ha a párnak nem volt gyermeke, akkor az elhunyt szülei is. Ez is az új polgári törvénykönyv újdonságai közé tartozik. Az elkészült kódex az 1959-ben elfogadott és most is használt könyvet válthatja fel. Kidolgozásánál felhasználták a bírói tapasztalatokat is. Várhatóan ősszel fogadja el az országgyűlés, és legkorábban 2013 őszén lép életbe.
A változás lényege az lesz, hogy csak a túlélő házastárs, csak a elhunyt házastársával közösen használt lakott lakásra és berendezési felszerelési tárgyakra fogja megkapni ezt a haszonélvezeti jogot, míg a hagyaték többi részéből egy gyermek részt örököl. Tehát úgy fog örökölni, mint egy gyermek.
Az öröklés rendjének változásait magyarázza az új polgári törvénykönyv kidolgozásáért felelős miniszteri biztos. Székely László azt mondja, ha például gyermektelen házaspár egyik tagja hal meg, utána annak szülei is örökölhetnek majd. Eddig csak a házastárs örökölhetett. A Híradónak nyilatkozó ügyvéd nem minden esetben tartja igazságosnak az új szabályozást.
Mondjuk ott hagyta valamelyik szülő néhány éves korában a gyermeket. Ez esetben némileg igazságtalannak tűnik az ő ilyen öröklési jogának a megnyílása.
Az új polgári törvénykönyvet szerdán nyújtotta be az országgyűlésnek a kormány. A 381 oldalas dokumentum az alapja a magyarországi vagyonjogi viszonyoknak.
1960-as évesen lépett hatályba.
A most használt PTK 52 éve van érvényben, több százszor módosították már, mondja a Kúria, a korábbi legfelsőbb bíróság polgári kollégiumának elnöke. Velmond György szerint az új kódex korszerű, de a bíráknak a szerződések tartalmától függően várhatóan még sokáig kell alkalmazniuk a régi szabályokat is.
Az alapvető nehézséget ez fogja jelenteni, hogy hosszú éveken keresztül párhuzamosan fog egymás mellett élni a régi és az új PTK-nak a jogalkalmazási gyakorlata.
Az új törvénykönyvről ősszel vitázhat az országgyűlés, és várhatóan november végén fogadhatják el. Ezután legkorábban egy évvel léphet életbe.
Az ENSZ megfigyelői megérkeztek a szíriai Tremszába, ahol két nappal ezelőtt vérfürdőt rendeztek a szíriai rezsim katonái. Több mint 200 embert öltek meg, köztük gyerekeket is. Damaszkusz ugyanakkor ezt határozottan visszautasította. A Szíria szövetségeseként számon tartott Irán közben felajánlotta segítségét a válság rendezése érdekében, de ezt a szíriai ellenzék és több nyugati ország is elutasította. Feltételezik ugyanis, hogy Teherán katonai segítséget nyújt Bashar al-Assad szíriai elnök rendszerének a kormányellenes lázadások vérbefolytásához. Tavaly március óta már 17 ezer áldozatuk van a megtorlásoknak.
Tremszában egy pillanat alatt körülvették az ENSZ megfigyelő missziójának autóit a falubeliek. Meggyilkolt hozzátartozóik véres ruháit mutatták nekik, és elvitték őket a teljesen szétlőtt mecsethez is, ahol szintén halomban álltak a véres holmik. Az áldozatokról amatőr videó is készült, de ezek annyira megrázóak, hogy nem mutathatjuk őket. Négy irányból támadtak bennünket tankokkal, aknavetőkkel, helikopterekkel. Több mint 200 embert mészároltak le a falunkban. A gyerekeket a szemünk előtt gyújtották fel, sokakat megvakítottak, a férfiakat közelről nyakon és mellen szúrták. Magyarázta elkeseredetten az egyik túlélő. A súlyos sérültek egy részét átvitték Törökországba, hogy megfelelő kórházi ellátást kapjanak. Az újabb vérengzés hírére Isztambulban mintegy 200-an tüntettek Bashar al-Assad szíriai elnök lemondását követelve. A török miniszterelnök is élesen bírálta a damaszkuszi rendszert, amelynek, mint mondta, előbb-utóbb meg kell buknia. Ez az embertelen mészárlás és erőszak, ez a népirtási kísérlet a rezsim összeomlásának előjele, mondta Erdoğan. Törökországba már 40 ezer szír menekült át. Egyelőre sátortáborokban élnek a határ mentén. Ankara amellett, hogy befogadja a menekülteket, a szíriai szabad hadsereg kormányellenes lázadóinak hivatalosan is engedélyezte, hogy szabadon belépjenek az ország területére. A francia elnök közben egy televíziós interjúban sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában Moszkva és Peking folyamatosan megakadályozza, hogy határozat szülessen a vérontás leállítása érdekében. Oroszország múlt héten hadihajókat küldött a szíriai Tartusz kikötőjébe. Az Egyesült Államok szerint ez újabb jel, hogy fegyverekkel segítik az Assad rezsimet. Moszkva ezzel szemben azt állítja, csak a tartalékok feltöltése miatt és üzemanyagért hajóznak be az orosz haditengerészeti bázisra.
Már 400 ezer embernek kell elhagynia az otthonát a japán Kyushu szigetén, mivel továbbra is megállás nélkül ömlik az eső az ország déli részén. Az elmúlt négy napban 1000 milliméter esett, ettől a folyók kidéptek a medrükből. Az áradások és a lezúduló sárlavinák eddig 22 ember életét követelték, 9-en pedig eltűntek.
A sár eddig 22 embert temetett maga alá Japán déli szigetén, 9-en pedig eltűntek. Őket katonák keresik a mindent elborító sár alatt és a több méter magas vízben. Ebben a japán kisvárosban, Aszóban 840 embernek kellett elhagynia az otthonát. Ők a városka tornatermében töltötték az éjszakát. Az eső éjszaka egy időre elállt, hogy aztán később még hevesebben zuhogjon. Ismét elerett az eső. Amikor egy kis időre elállt, azon gondolkodtam, hogy hazamegyek, de most ugyanúgy esik, mint korábban. Nem tudok hazamenni, mondja ez az asszony. Az eső olyan hevességgel kezdett újra esni, hogy az eltűntek utáni kutatást is fel kellett függeszteni egy időre. Szerda óta 1000 milliméter csapadék esett Japán déli részén, ez több, mint amennyi évente átlagosan Magyarországra hullik. A víz eddig 2600 házat sodort el Kyushu szigetén. A japán meteorológiai szolgálat szerint a következő napokban is folytatódik az özönvízszerű esőzés, és további földcsúszamlásoktól kell tartani. Eközben Kína keleti partvidékét is elérték az extrém mennyiségű csapadékot hozó felhők. Zhenjiangban autókat mosott el az özönvízszerű eső, Turpán tartományban pedig 8 ember halt meg, mikor a medréből kilépő folyó felborított egy teherautót, amelyen munkások utaztak. A túlélőket daruval kellett leemelni a járműről.
A csütörtöki 9 halálos áldozatot követelő lavina után ismét két hegymászó halt meg a Mont Blanc-on. A két áldozat egy spanyol férfi és egy lengyel nő, egy 4 fős csoport tagjaként pénteken vágott neki Európa legmagasabb csúcsának. Miután elszakadtak másik két társuktól, a hegyi mentők már csak a holttestüket találták meg, valószínűleg megfagytak.
Francia hegyi mentők 9 holttestet és 9 sérültet hoztak le a Mont Blancról a csütörtöki lavina után. Két nappal később pedig ismét 2 hegymászó holttestét kellett lehozniuk Európa legmagasabb hegyéről. A 25 éves spanyol hegymászó és a 30 éves lengyel hegymászónő halálát feltehetően a hideg és a kimerültség okozta, miután 4400 méteres magasságban viharba kerültek. Valószínűleg felkészületlenek voltak, és ehhez még hozzájött a rossz időjárás. Körülbelül 40-en vágtak neki a csúcsnak péntek reggel. Közülük csak 7-en mentek tovább, mikor elromlott az idő. A 7-ből 5-en visszatértek. A 2 áldozat megfagyott az éjszaka, mondja egy francia a hegyi vezető. A hegyi mentők a 4000 méteren lévő Gautier menedékház közelében találták meg a 2 áldozatot, vagyis már lefelé tarthattak, mikor megfagytak. A Mont Blanc az egyik legnépszerűbb európai hegymászó célpont. Becslések szerint évente 35 000 próbálnak feljutni a csúcsára, amit a hirtelen feltámadó hóviharok könnyen meghiúsíthatnak. A 11 halálos áldozat miatt ez volt az elmúlt évtized legtragikusabb hete Európa legmagasabb hegyén.
Orosz űrhajó indult reggel a kazaksztáni Bajkonurból a nemzetközi űrállomásra egy orosz, egy japán és egy amerikai asztronautával a fedélzetén. A kilövést az 1975-ös amerikai-szovjet űrrepülési program évfordulójára időzítették. Az amerikai Apollo és a szovjet Soyuz összekapcsolódása akkor az Egyesült Államok és a Szovjetunió közti hidegháborús űrverseny jelképes lezárását jelentette.
Indulás előtt egy ortodox pap még megáldotta az orosz űrhajót. A 3 asztronauta pedig izgatottan várta az indulást. Alig várom már, hogy újra lássam a nemzetközi űrállomáson a többieket, akik nem csak kollégáim, de barátaim is, mondta az orosz űrhajós. Jurij Malenchenkónak ez az 5. űrutazása, japán és amerikai kollégájának az első. Bajkonurban ünnepélyes keretek között búcsúztatták őket, mielőtt beültek volna az űrrakétához közlekedő autóbuszba. Helyi idő szerint reggel 8 óra 40 perckor startolt el a Soyuz. A szervezetükre nehezedő hatalmas nyomás ellenére az űrhajósok jól viselték a kilövést. 2 nap alatt érnek a Föld körül 400 km magasan keringő űrállomásra. 6 hónapig lesznek ott, ez alatt tudományos kísérleteket végeznek és teherűrhajókat fogadnak.
Új műszereket kap a Semmelweis Egyetem koraszülött osztálya, így ősztől jövő nyárig a gyermekklinikára 70 inkubátor, 40 lélegeztetőgép, valamint több mint 50 betegőrző monitor is érkezik. A modern berendezésekkel nem csak a koraszülöttek túlélési esélyei javulnak, de csökken az egészségkárosodás mértéke, és az orvosok szerint biztonságosabb lesz a betegellátás.
Az egyik koraszülött babának az életfunkcióit vizsgálja a nővér a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján. A baba 1500 g alatti súllyal született, ezért még inkubátorban van és géppel lélegeztetik. Ezek a műszerek már 15-20 évesek, gyakran kell javítani őket, és elvileg csak 10 000 óra lélegeztetésre alkalmasak. Ősszől egy uniós pályázatnak köszönhetően 800 millió forint értékben kaphat új gépeket a klinika.
A kicsi babák, akik kis súllyal születnek, vagy idő előtt születnek, esélyegyenlőséget kell kapjanak arra, hogy az életük egészségesen tudjon lebonyolódni, illetve hogy behozzák azokat a fizikai hátrányokat, amellyel ugye a korai megszületés őket ellátta.
Ez gyakran tüdőkárosodást vagy látásvesztést jelent. Az új műszerekkel azonban az ilyen tartós betegségek kialakulása megelőzhető lesz.
Gyakorlatilag minden egyes légzés során kiszámítják az összes légzés funkciós paramétert, és kiírják. Ennek alapján lehet vezérelni a lélegeztetést, tehát sokkal eredményesebb vele a lélegeztetés, és a hagyományos lélegeztetéssel szemben elkerülhetők vele a gépi lélegeztetésnek a szövődményei.
A régi műszerek gyakran túl lélegeztetik a koraszülötteket, ami szintén tüdőkárosodást okozhat.
A csecsemőváltozás folyamatosan csökken. 2000-ben ez 9,4 ezerelék volt.
A legfrissebb adatok szerint Magyarországon 1000-ből 5 csecsemő hal meg az első betöltött életévéig. A szakértők szerint a modern gépek használatával ez az arány is tovább csökken majd, és már egy 700-800 grammos újszülöttnek is jobb esélyei lesznek az életben maradásra.
Egy kaukázusi törpegébet találtak a Tiszatóban, a mindössze 3 centis halfaj egyáltalán nem honos a térségben. Legközelebb a Duna torkolatánál található meg. A kutatók még nem tudják, hogyan került a ritka hal a Tisza vízrendszerébe. Az viszont szinte bizonyos, hogy a felfedezésnek halászati jelentősége nem lesz, mert a kistermetű hal még csalinak is kicsi.
Itt a Tiszatónál gyűjtött adatot Hark Ákos haltani kutató, amikor a hálójába akadt néhány kaukázusi törpegéb. Később több példányt is találtak. Ez azt jelenti, hogy a halfajta elterjedt a Tisza vízrendszerében. Ez a halfajta egyáltalán nem honos a térségben. A kutatókat olyannyira meglepte a felfedezés, hogy genetikai vizsgálatokkal próbálják bizonyítani, hogy valóban kaukázusi törpegébet találtak.
Arra gondolunk, hogy vagy betelepítették ezt ide akvaristák, mert előfordulhat ilyen, sajnos más esetekben is előfordult már, de azt sem zárjuk ki, hogy egy ilyen törpe faj egyszerűen nem szúrt szemet senkinek.
Az elmélet szerint a halfajta évek alatt jutott el a Fekete-tengerből a Tisza vízrendszerébe.
Ez egy dévérkeszeg, körülbelül 15 centi, 1-2 dekagram a súlya.
Ez a hal annyira kicsi, hogy a horgászok inkább visszaengedik a vízbe. A törpegéb ennél 5-ször kisebb, és alig másfél évig él.
Nem hallottam soha.
A helyi horgászok se láttak még törpegébet a Tiszatóban. Azt mondják, ez a halfajta még csalinak is kicsi.
Ezt meg kéne ismerni. Előtte ugye, hogy na ez az a törpegéb. Mint csak a nagy pontot tudjuk, a süllőt, csukát, harcsát, ezeket.
A Tiszatú élővilágára viszont hatással lehet a törpegéb, mert számos nagyobb testű hal táplálékául szolgálhat.
Tavaly a Szamosból került elő egy kaukázusi törpegéb, de a Tiszatóban még nem találtak soha. A halfajta egyébként a Duna torkolatánál és a Fekete-tengernél honos, így a kutatók nem tudják, miként kerülhetett a Tiszatóba. Az MTI Hírcentrumot Embíró Liza tudósított a Tiszafüredről.
Csík Delne versenyzője nyerte a 2. székelyvágtát. A győztes versenyzőhölgy az előfutamokban is magabiztosan lovagolt, és a döntőt is utcahosszal nyerte. Az idei székelyvágtán 36 ló indult, 10 előfutamot rendeztek. Az egész napos rendezvényt betétfutamok színesítették, például a Hírességek fogadhajtó versenye.
Ciprus Évát, a Duna TV műsorvezetőjét hátra ültették a kocsiban. Ő volt a segédhajtó, ő felelt a fogat egyensúlyáért. A Hírességek futamában nem maradt le mögötte Gál Emese, az M1 műsorvezetője sem. A bátrabbak persze a vágtán álltak rajthoz. A mezőnyben ott volt néhány valódi gróf is.
Nagyon jön Mikel Zsigmond gróf lova.
A nézők már a reggeli órákban megérkeztek az óriás pincetetőre.
Értem, hogy nézzek széljá. És valamit lássak, halljam.
A futamokon való részvételt sorsolás döntött el. A gumistart egymás után 10-szer csapódott fel.
Székely udvarhely vagy ilyen falva.
A székely vágta rajtjához 36 ló állhatott. Az egyik előfutamból Csík Delne képviselője magabiztosan jutott tovább. A középdöntőben azonban kicsúszott a lába a kengyelből, és csaknem lezuhant a vágtató lóról.
Nagyon örvendek, hogy ennyire gyorsan tudtam menni, és ennyire előnyösen. Igaz, 2-szer visszanéztem, de már nem láttam hátamnál a lovakat.
A 2. székelyvágtán a győzelmet végül Csík Delne versenyzője szerezte meg. Rajta kívül Gidó falva lovasa Fazekas János Alpár, és Csernáton színeiben Ugron Attila indulhat szeptemberben a Nemzeti Vágtán Budapesten.
Most sporthírek következnek, aztán időjárás jelentés, utána pedig egy amerikai romantikus vígjátékot nézhetnek meg, a Shakespeare szerelmei című filmet. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!
Hét Oscar-díj.
Senki nem írt még ehhez.
És egy parádés szereposztás.
Mutassuk meg ezeknek, hogy ki.
Colin Firth. Gwyneth Paltrow.
Megsértettem orcságot?
Judi Dench. Joseph Fiennes. Rupert Everett. Geoffrey Rush. Ben Affleck.
Az Isten szerelmére elég már!
Egy fergeteges szórakozás. Szerelmes Shakespeare. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Leszünk ott a pályán, ami, hogyha az ember jól rajzol, jól kapja el az első pár percet, akkor elő lehet, és sokkal könnyebb, hát ez mindig sem könnyebb, de sokkal egyszerűbb elől maradni.
30. nyári olimpiai játékok Londonból 3D-ben is.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Kényelmes, magas pamut tartalmú, megkötős derekú rövidnadrág, csak 899 forint. Két darab szatén paszpolos, enyhén karcsúsított női top, csak 1499 forint. Hosszú szárú vagy kaprifazonú legging, csak 899 forint. Vasárnaptól a Lidl-ben.
Tévézgetünk, ingyen, HD minőségben. Tessék hazamenni mindig tévézni. Az is ingyen van.
Miért fizetne feleslegesen a HD programokért? Nézze az olimpiát ingyen HD minőségben, vagy akár 3D-ben. Ha most vásárol Samsung 3D TV-t az Osamban, 3 hónapon át 17 csatornát nézhet ingyen. Részletek a honlapon. Mindig TV, minőség havidíj nélkül.